Lobanzovics Lászlóval beszélgetek, akit a 15. szociológus napokon ismertem meg, egy előadását is meghallgattam. Egy nagyon érdekes, a romániai egészségügyben vonatkozó előadásból van szó, de előbb arra kérem Lobanzovics Lászlót, hogy röviden mutassa be saját magát és azt a céget, amelyet képvisel. Talán a cég nevét nem nagyon mondhatjuk, de tanácsadó cég, és Lobanzovics László pedig egyszerre orvos, közgazdász és tanácsadó. Tehát ez egy nagyon összetett feladatkör, különösen akkor, ha az egészségügyben kell hasznosítani ezeket a képzettségeket.
Igen, szakértőként, elemzőként, tanácsadóként kezdtem a pályámat, most már több mint 7 éve egyetemi oktató is vagyok, és kutató is. Most már 2 egyetemen, lehet ősztől 3 is. Ugyanezen a területen, egészségügyi menedzsment, egészségügyi gazdaságtan területén dolgozunk Romániában azért, hogy jobb egészségügyünk legyen.
Na és most eljutottunk az előadásáig, amelynek az a címe, hogy méltányosság a romániai egészségügyi rendszerben az otthoni beteggondozás helyzete. Tehát ez a második része, amely az elsőnek a folyománya tulajdonképpen, mert összefügg az általános egészségügyi helyzettel az otthoni beteggondozás is. Hát én nagyon meglepődve hallgattam ezeket az előadásait, mert hozzá vagyok szokva a sajtóhírekhez, a médiához, ahol egészen másként mutatják be a helyzetet, vagy a közbeszédhez is, ahol szintén egészen másként mutatják be. Tehát általában a román egészségügy úgy van leírva, mint egy nagyon szegény, forráshiányos, emberhiányos, tehát szakemberhiányos terület, ahol a válság fő oka az említettek. No, de hát az ön előadásából az derült ki, hogy nem feltétlenül ez a helyzet, és ha hiányosságok vannak, nem feltétlenül ezek miatt vannak. Egy nagyon bonyolult összefüggésrendszerbe kell betekintsünk.
Hát így van, szokták mondani, hogy Románia egy nagyon sokszínű ország, ahol sok minden van. Ugye vannak hegyeink, van tengerünk, van alföld, van domb, van fenyveserdő, sípálya, minden van. Hát ez román egészségügy is kb. Ugyanígy van, sokszínű, és a különböző problémák nagyon változatosak lehetnek attól függően, hogy egy fővárosi csúcskórházban vagyunk, vagy egy kisvárosi kórházban, vagy egy vidéki családorvosi rendelőben, és ezek a problémák nagyon változatosak, akár ellenmondásosak is.
Hát itt elmondta, hogy tulajdonképpen az utóbbi években nagyon pozitív irányba mozdultak el bizonyos mutatók, különösen a pénzügyi helyzete az egészségügynek, egyre nagyobb az egészségügybe fordítható összeg, és tulajdonképpen minden szempontból fejlődünk, modernizáció is létezik, de ön mégis azt mondta, hogy tulajdonképpen a fejlődéshez sok minden kellene még ezeken kívül, tehát a több pénzen kívül, a több emberen kívül, mert arról is beszélünk sokszor, hogy orvoshiány van, asszisztens hiány van, középkáder hiány van, és itt kiderült, hogy tulajdonképpen nincs is, de mégis van. Tehát egyszerre vagyunk szegények és gazdagok, és nem értjük, hogy miért van ez a kettős helyzet.
Szokták mondani, hogy pénzzel nem lehet mindent megvásárolni, és főleg nem a boldogságot. Az egészségügyben egyértelműen érvényes az, hogy csak pénzzel nem lehet jó egészségügyünk. És ezt az is bebizonyította, hogy a nagyon nagy mennyiségű pénz, ami befolyt a román egészségügyi költségvetésbe, és ki is ment onnan, nem hozta azt a látványos elmozdulást, amire számíthatna egy szakértő látván ezeket a nagyon nagy összegeket, mert hogy ahhoz, hogy jó egészségügyünk legyen, mi szoktuk mondani, hogy több minden kell finanszírozás, tehát forrás, mint mennyiség.
Az, ami látszólag megvan, és bővül állandóan.
Bővül állandóan, kell infrastruktúra, épület, felszerelés, kell személyzet, humán erőforrás, és mindenki mennyiségről beszél. A minőségről nem beszélnek általában, és a képzés minőségről.
A szocializmusban tanították nekünk, hogy a mennyiség egy idő után átfordul a minőségbe. Ez az akkori, ugye, elvek szerint így volt, de úgy látszik, hogy ez nem működött akkor sem, és most sem.
És akkor a negyedik komponensről nem beszél senki, az a menedzsment kapacitás, hogy ezt a hármat hogy lehet optimálisan, hatékonyan összekombinálni, úgyhogy a végeredmény maximális legyen. És visszatérve a mennyiség és a minőség összefüggésére, a közgazdászok mondják, és amúgy nem a kommunisták találták ezt ki, hogy a mennyiségi fejlődést nem előzheti meg a minőségi fejlődés. Tehát át kell esni a mennyiségi fejlődésen, és akkor alakul ki a minőségi réteg, amelyik utána szét kéne terjedjen mindenhova.
Úgy látszik, hogy nem törvényszerű és nem ilyen egyszerű ez a folyamat.
Nem, mert ha azt nézzük, hogy az egészségügyben levő human erőforrásnak milyen a minősége, akkor ez automatikusan kapcsolódik annak, hogy milyen a középiskolák minősége, akkor milyen felvételivel jutnak be a diákok az egyetemekre, akkor miután bejutottak, milyen az oktatás minősége, miután elvégezték az egyetemet, milyen a rezidensi képzés minősége. és utána pedig milyen a humán erőforrásnak az eloszlási szabályai, szabályrendszere, amivel földrajzilag szétoszlik. És akkor, ha mindegyikben van egy 30% problémánk, ugye, akkor ezek a problémák kumulálódnak, és miután átmegyünk ezen a 6 lépésen, akkor oda jutunk, hogy lehet, hogy jól meg kell nézzük, hogy hol kapjuk meg ezeknek a tényezőknek, ugye, az optimális kombinációját azért, hogy a végeredmény az legyen, amit szeretnénk.
Leírt itt és táblázatokkal is, grafikonokkal is igazolta az elmúlt évek folyamatait a román egészségügyben, és a téma második részéhez tartozó otthoni beteggondozásban. Nagyon érdekes statisztikai adatok vannak, és tulajdonképpen az derül ki, hogy az elmúlt 5-6 évben vannak a legnagyobb változások, és a legtöbb kérdés is az alatt merült fel. Tehát említse meg néhány konkrétumot ezeken a területeken akkor.
Tehát amit tudunk ugye, hogy az otthoni beteggondozási igények, azok összefüggenek a 65 év fölötti populációnak a számbeli mennyiségével, és hogy ez folyamatosan nőtt, és ezt nem követte a finanszírozási allokációk, tehát a pénzügyi allokációknak a növekedése, sőt, ha megnézzük, hogy mennyivel nőtt az országos biztosítónak a költségvetése az elmúlt 5-10 vagy 15 évben, akkor ezt teljesen leszakadva nem követi az otthoni betegellátásra nyújtott és allokált pénzösszeg, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy óriási ellátatlan igények vannak, és amúgy a 10-15 perces eladásomban a problémákat, amiket érintettem, az csak a jéghegynek a csúcsa.
Beszélj egy kis a jéghegynek a nagy részéről, ahol a szinte 90%-ról, amely a víz szintje alatt van, mert ha azt megismerjük, lehet, hogy majd megoldásokat is könnyebb lesz kitalálni. Lehet, hogy kitalálni könnyebb, de majd megvalósítani ismét nehezebb. Tehát mit kellene felszínre hozni? Mi az, amit nem látunk, mi közemberek, és azok se sokszor, akik szakemberként lehet, hogy a megszokás rabjai, és nem próbálnak újabb összefüggéseket látni és létrehozni.
Vagy elfogadni, hogyha valaki ezeket felveszíti a falra. A román egészségügybe nagyon sok pénzügyi erőforrás áramlott be az elmúlt időszakban. Beszélhetünk arról, hogy Románia le van-e maradva, vagy nincs a nyugat-európai országokhoz képest. Azért ezt azzal is szembe kell állítani, hogy mennyi a gazdaságnak a teljesítő képessége, és azt szoktam mondani, hogy addig, amíg az egyfőre jutó nemzeti termelés vagy adóbefizetés ezen a szinten van, addig nem lehet az egészségügyi kiadás németországi szinten vagy norvégiai szinten, tehát az egészségügyi rendszer, mind a közrendszernek a része automatikusan ki van szolgáltatva a gazdaság teljesítőképességének és az adózási rendszernek. Ezen belül, ha elfogadjuk azt, hogy most jelen pillanatban ez a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrás, mindig az a kérdés, hogy jó, de ami van, az jól van felhasználva? Hatékonyan van felhasználva? És a válasz az az, hogy nem, mindig lehet többet, jobbat, és valójában a hatékonyság szempontjából az elmúlt 5 évben nagy mértékű romlás következett be, ami nagyon egyszerűen mérhető, egyre több ember dolgozik az egészségügyben, és egyre kevesebb embert látnak el, és egyre kevesebb beteget, ez automatikusan.
Ez azt jelenti, hogy fölösleges emberek dolgoznak az egészségügyben, hasznavehetetlen emberek.
Hasznavehető, csak nem ott. Ugye a lakossági változások, ugye a demográfiai változások az egyenletlenek, akár most Kolozsváron vagyunk, Kolozsvárnak a lakosság az elmúlt 10 évben egyféleképpen változott.
Látszólag csökkent, legalábbis a statisztika szerint, de tulajdonképpen nőtt valószínűleg.
A metropoli szövezettel együtt kell vizsgálni, ugye, mert azért Kolozsvár össze van nőve Fenessel és további falvakkal, városokkal, és akkor ezt metropoli szövezetet egybe kell vizsgálni. Szóval akkor megnézzük, a metropoli szövezet lakossága hogyan változott, és ha megnézzük akár egy távolabbi városnak a lakossága hogyan változott, akkor egyértelmű, hogy ezek a demográfiai változások maguk után kéne vonják a teljes szociális rendszernek az átalakulását, iskola, óvoda, kórház, bölcsőde, és így tovább. Ezek nem történtek meg, úgyhogy ahol a demográfiai esések nagyobbak, ott automatikusan megjelentek a hatékonysági problémák. Már amúgy is voltak súlyos hatékonyságbeli problémák román egészségügyben, amit nem kezeltek az elmúlt kormányok, és ezek súlyosbodnak napról napra, mert hogy a demográfia nem áll egy helyben, Romániában a születések száma folyamatosan csökken.
És ez egy öngeresztő folyamat, igen. Nem nagyon lehet megállítani, mert így alakul ez a törvényszerűség, egyfajta spirál. spirál, negatív spirálban vagyunk.
Igen. Fiatalok eljönnek egyetemre Kolozsvárra, akkor itt kapnak jó állást, akkor egy részük nem megy haza, egy részük hazamegy, akkor nekük nem születnek gyerekeik, akkor ott az igények ezekre az ellátásra, egészségügyi ellátásra is csökken, akkor egyesek a szülőket maguk után hozzák, és akkor ugye ezt az egész egészségügyi ellátórendszer kinek kövesse, ez nem történik.
Ugyanez a helyzet a tanügyben is.
Tanügyben is ugyanez van. Van egy nagy különbség, a tanügy minden szeptemberben megreformálódik, akarja, nem akarja. Nem alakul első osztály, nem alakul ötödik osztály, kilencedik osztály, akkor nem kell tanár, nem jön ki a tanárnak az óraszáma, akkor ő elkezd két iskolába tanítani. Ehhez képest a tanügynek az alkalmazkodása egy folyamatos, kívülről nem látszó, de belülről elég kinkeserves, mert aki benne van, és két iskola között kell tanítson, vagy három, az tudja, hogy mit jelent ez, hogy miért van ez. Az egészségügyben ezek nem történtek meg, maguktól nem is fognak megtörténni, itt elemzésre van szükség, újra kell gondolni, mind a GPS-nél újra tervezésre van szükség, minden évben újra tervezésre van szükség, és ez nem történt meg. Automatikusan a rendszerben megjelenik a pazarlás. A pazarlás nem azoknak a feltétlenül felelősség, akik benne vannak, ők ebbe belecsöppentek, a rendszer szervezéssel van baj, felső szinten is és középszinten is.
Hát ön említette az állami szféra mellett a civil szférát ugyanarról a területről, az otthoni betegellátásról van szó, de nem csak, hanem a privát egészségügyi szolgáltatásokról is, amely tulajdonképpen szintén a nagy egészségügyi rendszer része, és azt is elmondta, hogy végül is egyfajta találékonyság létezik, amikor a megoldásokat keresik. Hogyan próbálják például megtartani a megfelelő embereket, a létszámot, itt a civil szféráról beszélek, egyházi vagy alapítványi szervezetekről például.
Igen. Hát ha csak megnézzük az otthoni beteggondozást, ugye, ahol nagyon nagy a munkaerőigény, tehát az ápoló, legyen a szociális munkás ápoló, vagy más kategória alkalmazott, akkor a minimálbérnek a nagyon-nagyon gyors növekedési ritmusát nem követte a finanszírozási tarifáknak és az allokációknak a ritmusa.
A rendszernek sok a minimálbér, de az alkalmazottnak kevés.
Így van, és automatikusan nagyon rossz helyzetbe hozta ez a szolgáltatókat, akik úgy próbálták ezt megoldani, és hogy a Caritas igazgatójával beszélgetve mondta, hogy ők hogy próbálják ezt megoldani, hogy forgatják az alkalmazottakat egy svájci Caritas-i partnerséggel, hogy akkor pár hónapot kindolgoznak, vagy pár hetet Svájcban az ápolók, és akkor ott ugye jobb jutatásért, akkor pár hónapot itthon, és akkor így az éves átlag jövedelme a személynek egy elfogadható szintre tud jutni, és mindenki jól jár, mert akkor nem is ment el az alkalmazott, a család is itt van, mégis egy kicsit jobban él, a nyugatiak is megkapták, amit akartak, ugye ők elcsalogatják, nem mondjuk, hogy ellopják a román munkaerőt.
De hosszú távon ez mégiscsak egy egészségtelen folyamat. Úgymond gazdasági szempontból is, és társadalmi, szociális szempontból is.
Hát ez egy kompromisszum, ugye ezek a szervezetek mire várnak, hogy az állam ébredjen fel, és változtasson az allokáción, a stratégián, az erőforrás elosztáson, és korrigálja ki azokat a problémákat, amiket végül is az ő a döntéseivel okozott.
Van-e erre esély, és vannak-e rá módszerek? Valószínűleg, hogy épp a közgazdászok például, de hát a tudósok is, orvosok is hozzá kell ehhez járuljanak, és nagyon lényeges lenne, hogy azok a tényezők, amelyekről beszélt, tehát a nem szakmai tényezők, hanem a korrupció, az elfogultság, a klientelláris hozzáállás a folyamatokhoz, ezek mind-mind akadályok.
Hát igen, gyűjtőfogalomként használjuk azt a szót, hogy a professzionalizmus hiánya a döntéshozatalban, és sajnos ez nem csak a román egészségügy, hanem a romániai közszektor döntéshozatalára több területére is érvényes. Hát azért vagyunk most ilyen gazdasági helyzetben, mert az elmúlt években a professzionalizmus hiányzott a döntéshozatalból, és most ezt korrigálni kell. Van esély arra, hogy ezentúl profi döntések születnek Romániában? Hát reméljük, hogy van. Szakértők azért még kerülnek, még hogyha nem is elegendő számban, mert ugye ezt az oktatási rendszer kéne kitermelje, és ott is problémák vannak, de az oktatási rendszer is fejlődik. Kolozsváron két egészséggazdaságtani mesteri lesz ősztől, amelyeknek ugye a fő célja az, hogy szakértőket dobjon a munkaerő piacra, akik majd jobban fogják menedzselni az adófizető polgárok által befizetett pénzeket.
Reménykedjünk, hogy így lesz, vagy ez egyelőre csak egy elméleti felvetés. Vágyálom, valószínűleg nem lehet egyik napról a másikra a megrögzöttségeket, a beidegződéseket megváltoztatni, a szokásrendszert módosítani.
A képzési rendszernek az átalakulása, mennyiség és minőségileg ez egy folyamat, nem egy gyors folyamat, úgyhogy ez még el fog tartani. Ami a döntéshozókat illeti, mindig a kényszer az, amelyik reformot szül, és pedig a pénzügyi kényszer. Romániában most pénzügyi kényszer van, úgyhogy a döntéshozóknak nem nagyon van túl sok választásuk. Muszáj jobban, hatékonyabban menedzseljék az adófizetők által befizetett pénzeket, mert sarukba van szorítva a román állam és a román döntéshozói réteg.
Tehát a remény talán pontosan az, hogy azokat a pénzeket kell majd hatékonyabban felhasználni, amelyeket eddig nem tudtunk felhasználni, és amelyek úgymond fölöslegben voltak, olyan értelemben, hogy rossz hatékonysággal voltak felhasználva. Tehát kevesebb pénzből is lehetne többet elérni.
Én úgy gondolom, hogy a román közszektorban minden területére nem látok be, de minimum 20-30% tartalék van.
Dániel Botonddal, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem oktatójával beszélgetek egy olyan előadás után, amelyet a Szervát ültetés intézményi háttere és folyamata együttműködés és kihívások címmel tartott a 15. szociológus napok alkalmából. Hát azt hiszem, hogy az itteni nagyon sok elméleti kérdés, számos szociológiai kutatás közepette, ez egy olyan téma, amely részben szociológiai, de hát sokkal inkább az egészségügyhöz tartozó, egészségszociológiai, ha úgy tetszik, téma, és egy olyan téma, amely bárkit érinthet az élete során, ha olyan egészségügyi helyzetbe jut ő, vagy valamely családtagja, hozzá közel álló ember. Tehát a szervát ültetések, ez egy nagyon kényes kérdés. Tulajdonképpen több évtizede létezik ez a gyakorlat, de a szervát ültetés, mint olyan, mégiscsak egy. Tulajdonképpen az elmúlt néhány évtizedben előtérbe került egészségügyi orvosi beavatkozás. Hát itt tulajdonképpen elsősorban ennek a hátterét ismerhettük meg Romániában és Magyarországon összevetve az európai és világhelyzettel. Intézményi háttér. Na hát beszéljünk egy kicsit erről. Ez egy olyan terület, ahol nagyon fontos az intézményi háttér ahhoz, hogy megvalósulhasson maga az orvosi aktus. Milyen intézmények állnak ennek a hátterében?
Tehát nem csak maga az orvosi beavatkozás nagyon komplex, hanem a sebészet és immunológiai része, hanem az intézményi háttér is, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán megvalósuljon ez a beavatkozás, illetve hosszú távon fenntartható legyen a szervát ültetésen sikeresen átesett személyeknek az élete és az életminősége. Azért nagyon komplex, mert hogy több intézmény is szerepet játszik a folyamatban, kezdve a szerveléktelenséggel élők helyzetétől, akik a saját településükön vagy a megyei kórházaknál a szakosztályokon gondozást, kezelést kapnak, és felkészítést arra, hogy a szervát ültetésen tudjanak részt venni. Ennek is megvannak a feltételei, tehát hogy sajnos nem mindenki tud eljutni a szervát ültetésig, vagy egyáltalán várólistáig azok közül, akik szervelégtelenséggel élnek. Nagyon sokféle orvosi oka van, illetve egészségügyi állapot beli okai vannak, hogy valaki alkalmas szervát ültetésre vagy sem, de ez csak az orvosi oldala, emellett ott vannak az intézményi tényezők, és a másik oldal, hogy van-e donor az országban, vagy akár a nemzetközi közösségben, aki az illető személlyel kompatibilis. A donor oldaláról a kulcsfontosságú intézményi szereplők az intenzív osztályok, tehát az intenzív terápiás osztályok, ahol a balesetet vagy valamilyen súlyos egészségügyi helyzetbe kerülő agyvérzésre kell itt elsősorban gondolni. A helyzetbe kerülő személyek az intenzív osztályon ellátást kapnak, és szerencsés esetben sikerül őket életben tartani, és felépülnek a balesetükből. Viszont ott vannak azok a helyzetek is, amikor sajnos beáll az agyhalálnak az állapota, amikor az agy vérellátása megszűnik, és ezáltal gyakorlatilag a gépek tartják életben az illető szemét. Átmenetileg addig, amíg most már a második helyzetet mondom, a legjobb eset az, hogyha valaki felépül az intenzív terápián.
De ez megint egy kényes kérdés, hogy meddig várnak egy adott esetben kómában levő beteg esetében.
Nagyon fontos különbségtétel van, tehát hogy az agyhalál az nem ugyanaz, mint a kóma. A kóma a tudomásom szerint az azt jelenti, hogy az agy bizonyos területei nem működnek átmenetileg, vagy...
Hát még van remény.
És van remény, igen. Az agyhalál pedig azt jelenti, hogy az agynak, mint szervnek a teljes vérellátása szűnik meg. Amikor először találkoztam ezzel a kifejezéssel, vagy ennek a magyarázatával, akkor én azt úgy olvastam így az információs anyagokból, hogy gyakorlatilag az történik, hogy annyira megnő a vérnyomás, a nyomás az agyban, tehát annyira megnő a nyomás a koponyában, hogy a személynek a vérnyomása nem képes a vért átpumpálni, vagy a szíve átpumpálni az agyba, és ezáltal megszűnik az agy vérellátása. Ez teljes leállást jelent, és az azt jelenti, hogy ebből nincs visszaút.
Ennek ellenére vannak olyan betegek, akiket évekig gépeken tartanak.
Igen, ők nincsenek az agyhalál állapotában. Tehát ők valamilyen kómában lehetnek. Erre az orvosok valószínűleg, hogy pont pontosabb választ tudnak adni, mint én, de hogy ők nem agyhalottak. Az agyhalál megállapítása egy komplex orvosi protokollt igényel, szakorvosok mondják azt ki, hogy visszafordíthatatlan a személynek az állapota. Erre megvan az orvosi protokoll, a szabályok, hogy mi alapján lehet ezt mondani, és amikor beáll valakinél az agyhalál, onnantól adományozhatóak a szervei, amennyiben ő maga beleegyezett, vagy a családja beleegyezett, ez jellemző Romániára, illetve a nyugati országokban már a véleményezett beleegyezés elve alapján működik, tehát ott az alapján döntik el, hogyha valaki élete során nem tiltakozott az ellen, mondjuk vallási okokból, hogy ő nem szeretné, hogy felajánlják a szerveit, akkor mindenki automatikusan donornak tekinthető. Ez egy másfajta törvényi szabályozás.
De mi a helyzet azokkal, akiknél nem tudni pontosan, hogy milyen állapotban van az illetőnek a szervezete, vagy valamilyen szervei, amelyeket adományozni lehetne? Mert ugye egy beteg szervezetből nem valószínű, hogy lehet szerveket átültetni.
Igen, ez pontosan így van. Tehát nem tudom a sorrendet, hogy lehet, hogy már előtte felmérik az illető szemét, aki potenciális donor, vagy az agyhalál állapota után történik ez a felmérés, ezt nem tudom pontosan a jelenlegi információm alapján. Orvosok erre szintén tudnak választ adni, viszont az intenzív osztályon megtörténik a potenciális donornak a felmérése, hogy melyek azok a szervek, amelyek adományozhatók. Sok esetben nem adományozható a szerv, akár a baleset olyan, hogy sérül a baleset közben, akár a személynek az egészségügyi állapota olyan, hogy az adott szerv nem felajánlható. Vannak olyan esetek, amikor akár több szerv is adományozható, és szövetek is van, amikor egy-két szerv van, amikor egyetlen egy sem.
Korhatár az van, tehát hogy hány éves korig adományozhat valaki szerveket? Függetlenül attól, hogy esetleg beteg vagy egészséges, de nagyon idős.
Én elsősorban eddig tudományos igényességgel az intézményi hátteret vizsgáltam, hogy erre nem tudok teljesen biztos tudományos választ adni, viszont a hírek és a személyes tapasztalataim szerint, meg amilyen cikkeket olvasok, nem feltétlenül sajtóba, hanem a szervátültetéssel foglalkozó intézmények honlapjain van példa arra, hogy 74 éves donor is adományozhat szervet. Én azt hiszem, hogy ez függ a szervtől, a szervállapotától. Biztos, hogy van erre valamilyen korhatár, de nem tudom megmondani, hogy mi, és az is lehet, hogy ez szervenként is más.
Hát akkor térjünk vissza ugye a mi szűkebb régiónkhoz. Itt elsősorban Magyarország és Románia helyzete került elénk. Megtudhattuk, hogy Magyarország sokkal jobban áll e területen legalábbis, sőt, európai és világszinten is az élvonalhoz tartozik, míg Románia eléggé lemaradva, tehát itt még sok lesz a munka ahhoz, hogy felzárkózzunk. De ettől függetlenül gondolom, hogy itt is van remény arra. Tehát mik zajlanak e téren most? Milyen folyamatok?
Igen, Magyarország valóban előrébb jár Romániánál a szervátültetés terén, illetve Romániának van egy lemaradása. Az a helyzet, hogy maga az intézményes háttér nagyon komplex. De egy picit vissza fogok térni az előző gondolatmenethez, csak azért, hogy le tudjam kerekíteni, hogy milyen intézmények szerepelnek. Tehát, hogy beszéltünk a recipiensről, aki szervátültetésre vár, beszéltünk a donorról és az intenzív osztályokról.
És hogy a donor lehet tudatos donor, vagy egy olyan, aki balesetet szenvedett, vagy más okok miatt az agyhalál állapotába került. Tehát ez nagyon különböző két helyzet.
Tudatos donor.
Például egy félvesét adományoz.
Igen, élő donornak szokták hívni ezekben a helyzetekben a donorokat, igen, illetve ugye lehet elhunyt donor. És az intenzív osztályokon igyekeznek a szerveket működőképesen tartani a kivételig. És akkor nagyon fontos intézményi szereplő maga a koordinációt végző intézmény. Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálatnak a szervkoordinációs irodája felel a koordinációért, Romániában pedig a szervátültetés nemzeti ügynökség.
Tehát itt mindig állami szervekről van szó, ez lényeges. Nem magánkezdeményezésekről.
Nagyon lényeges ez. Tudomásom szerint elhunyt donorból csak állami program van, tehát hogy nem létezik szerintem sehol a világon hivatalos szervátültetési program, amit nem az államok intéznének.
Akkor miért beszélünk mondjuk úgy, hogy szervkereskedelemről, illegális szervkereskedelemről, az hogyan zajlik? Tehát hogy lehet ezt illegálisan titokban lefolytatni?
Ennek a témának még nem mentem a mélyére. Az egyéni tapasztalataim alapján, ami alatt azt értem, hogy én látom azt, hogy az életre szóló utógondozást igénylő állapot, Azt úgy elég furcsának tartom, hogy valahol életen keresztül titokba lehessen tartani, hogy valaki szervát ültetett, és milyen gyógyszereket kap, és milyen gondozás, stb. Én azt hiszem, hogy a nagyobb része, az illegális szervkereskedelemnek egy jó része az lehet, de valamikor szívesen felkészülök ebből a témából.
Hát igen, sokat beszélünk arról, hogy Afrikából, Ázsia kevésbé fejlett országaiból úgymond importálják a szerveket. Ez egy nagyon csúnya szó, de ez történik. És az ottaniak pedig ebből próbálnak megélni, adott esetben akár életeket is feláldozva.
Igen, tehát hogy azt elképzelhetőnek tartom, hogy létezhet élő donoros veseátültetés például úgy, hogy a donor ezért pénzt kap, viszont ez Európában majdnem kizárt, hogy ez meg lehessen. Európai Unión kívül, amikor donorral együtt érkezik valaki egy műtétre, és azt mondják, hogy rokonok, és látható, hogy teljesen más részeiről vannak a világnak, az egy kicsit furcsa lehet. Ilyesmit a jelenleg tudomásom szerint Európában nem lehet elérni. Nem tudom, tehát hogy lehet, hogy én inkább kerülném most ezt a témát, mert nem tudok olyat mondani, ami a szervkereskedéssel kapcsolatos bármilyen megalapozott válasz lehetne.
Akkor térjünk vissza az elfogadott a hivatalos világába a szervátültetésnek, hiszen tulajdonképpen ez egy nagy reménysége azoknak, akik valamilyen egészségi oknál fogva rászorulnak.
Igyekeznek az államok működtetni a szervtranszplantációs programokat, ezért is állami szervek, a koordinációs irodák, állami klinikákról van szó. Elsősorban várólisták vannak, és a donorokat a recipiensekkel kompatibilitás alapján, és különböző orvosi és etikai kritériumok alapján párosítják. Itt ugye az elhunyt donorokról beszélek.
Vannak várólisták, ez egy nagyon kényes kérdés, hogy kik kerülnek a várólistákra, és kik kerülnek jó helyre a várólistákon, és itt megint felmerül ugye a korrupció, a protekcionizmus kérdése, hogy van-e etéren ilyesmi, hogy valaki ugye ki tudja azt eszközölni, hogy ő kedvezményezett legyen, és előbb kerüljön például. Jogi kérdés, de gondolom, hogy felmerül.
Erről is egyelőre csak saját tapasztalataim vannak, kutatásaim nincsenek. Mi azt tapasztaltuk, hogy igen, ez valószínűleg fontos a hallgatóknak is, hogy amellett, hogy szociológus kutató vagyok, és az intézményi háttérrel foglalkozok elsősorban. Van személyes érintettségem is azon keresztül, hogy a testvéremnek 2022-ben, tehát 2,5 évvel ezelőtt a szívát ültetése volt Magyarországon. És Magyarország az Eurotransplant nemzetközi egyezménynek, hálózatnak a része, és ott központosított nemzetközi várólista van, ami azt jelenti, hogy Hollandiában, az Eurotransplant központjában osztják el gyakorlatilag a szerveket. Mi a tudomásunk szerint három típusú várólistát, a szívtranszplantáció esetén három típusú várólistáról tudunk. Az első típusa az a hagyományos várólista. Erre a listára olyan személyek kerülnek, akik szívelégtelenséggel, olyan típusú szívbetegséggel, akár hirtelen szívmegállás kockázatával élnek, ami indokoltá teszi azt, hogy előbb-utóbb transzplantációra kerüljön sor, mert ezzel tudják gyakorlatilag megmenteni őket, vagy hosszú távú életet biztosítani. Létezik a sürgős várólista, amelyre olyan személyek kerülnek, akiknek korlátozott idejük van. Tehát az általában végstádiumú szívelégtelenséggel küzdenek, és világos, hogy bizonyos határidőn belül nekik szervátültetésre, vagy a mi esetünkben szívátültetésre van szükségük. És létezik a kiemelt sürgősségű várólista, ahol gyakorlatilag olyan személyek vannak, akiket gépek éltetnek. És a szív esetén, aki intenzív osztályon fekszik úgy, hogy keringés támogatásra van szüksége, sajnos nagyon rövid idő áll rendelkezésre. És akkor a prioritás az úgy történik, hogy elsősorban a sürgős, tehát a kiemelt sürgősségű listán lévő személyek azok, akik előnybe részesülnek, de minden esetben fontos a kompatibilitás. Tehát mivel egy nagyon komplex immunológiai kompatibilitásról van szó, plusz kiegészülve testméretekkel, mellkasméret, tehát hogy kell találjon, nem lehet se kisebb, se nagyobb bizonyos határon belül ugye a szerv, az új szerv, amit kap az illető, tehát vannak kompatibilitási kérdések, és ez az elsődleges, illetve a sürgősség. Tehát tudomásom szerint ez a két paraméter az, ami alapján két tényező, de az immunológiailag sok paraméter. Egy szintén szakmai előadásban hallottam a szakmai napokon azt, hogy mondjuk a vese esetén talán 10 ilyen paraméter is van, és mindegyik egy-egy évet számít, 10 vagy 12. Minél több kompatibilitás van, annál hosszabb életet jósolnak az átültetett szervnek. Tehát, hogy ez az elsődleges, és mondjuk a mi saját személyes esetünket hozom fel, amikor a riasztás volt, tehát felhívták a testvéremet, hogy lehetséges, hogy van egy szív, ami számára kompatibilis lehet, akkor elmondták, hogy amennyiben Magyarország kapja a szívet, a szervet, akkor ő lesz a kiválasztott, mert ő a legkompatibilisebb a várólistán lévők közül. Amennyiben valamelyik másik országban kiemelt sürgősséggel, valaki gépekkel életben tartva vár egy szívre is szintén kompatibilis, akkor ő részesült volna előnyben. A hagyományos listán belül nem tudom, hogy van-e az orvos szakmai szempontokon kívül bármilyen más szempont, ami szóba jöhet, viszont a cél az, hogy minél hosszabb várólisták legyenek, mindjárt megmagyarázom, hogy miért, és minél több donáció valósuljon meg. Azért, mert minél nagyobb esetszámunk van, úgy a donor oldalról, mint a recipiens oldalról.
Nagyobb az esély, hogy egymásba találnak, ugye?
Pontosan, annál nagyobb a kompatibilitás esélye. Tehát például Magyarországon 90 körül van a szívátültetésre váróknak a száma, akik listán vannak. Ez naponta változhat néhányat, tehát azt mai adat talán 92, amikor az előadáshoz a táblázatot lementettem, és évente 55-60 szívátültetés történik. És ez a 90 személy között vannak kiemelt sürgősségűek is, de vannak hagyományosan is. Minden pénteken a szervkoordinációs iroda közöl számokat a heti, illetve minden hónapban a havi statisztikákról, és ott mindig meg szokták említeni, hogy hány honfitársunk vár kiemelt sürgősséggel szívre. Magyarországon ezért sokkal gyorsabban sorra lehet kerülni, azért is, mert van donor, és azért is, mert hogy kompatibilitás szempontjából van esély arra, hogy egy külföldi szervvel legyen valaki kompatibilis. Magyarország nem tudom pontosan hány éve csatlakozott az Eurotransplant rendszerhez, de nemrég volt ennek kerek évfordulója, de azt viszont tudom, mert szintén ma az előadáshoz néztem meg ezt az adatot, hogy 2024-ben a szervek 20%-a külföldről érkezett az Eurotransplant kapcsolat miatt, és ugyanúgy Magyarország is nagyon sok szervet adományoz külföldre. Románia nincs benne sajnos az Eurotransplant rendszerben, ennek nagyon sok oka van, és főleg abból lehet jól látni, amikor van egy nagyon jó szakmai előadás az Eurotransplant csatlakozásról, és ott elhangzik az is, hogy milyen feltételeknek kellett megfeleljen Magyarország, hogy tag lehessen, és ezek nagyon sokféle feltételt igényel, és Románia ezeket sajnos egyelőre nem teljesíti, vagy egy részüket, és ezért nem tud csatlakozni.
Fel tudunk-e majd zárkózni belátható időn belül? Hát remélhetőleg igen, hogyha egyéb téven is felzárkozunk, ugye az uniós átlaghoz, vagy akár az élvonalhoz is. Főleg, hogy itt van a szomszédságban Magyarország, és itt kiderült, hogy ugye innen mennek oda betegek például, meg mennek oda szervek adott esetben.
Igen, a felzárkózás lehetséges, mert látszik az Magyarország története során, hogy mekkora fejlődést lehetett elérni, viszont ehhez elsősorban az állam részéről, mint aki a rendszernek a legfőbb működtetője, tehát gyakorlatilag szinte csak a beteg szervezetek oldalán vannak civil szervezetek. Egy szereplőt felejtettem ki eddig, hogy a koordináció után, hogy ott vannak maguk a transplantációs klinikák, ahol a műtétek történnek, a logisztik, hogy a szervek odajussanak, és a recipiens is odajusson, hogy a műtétet el lehessen végezni. A műtét, a rehabilitáció, az utógondozás, és a beteg szervezetek, a betegeknek az egyesületei azok, akik a hosszú távú utógondozásban, az életmód fenntartásában nagy szerepet tudnak játszani, együtt az orvosokkal, az utógondozó csapatokkal és szakorvosokkal. Itt van a civil jelenlét, ezen kívül teljesen állami jelenlétről beszélünk, és nagyon fontos az, hogy az állam részéről nagyon sok erőforrást igényel a szervátültetési hálózatnak, mert ugye itt az osztályoktól kezdve az intenzív terápián át, a koordináció, a logisztika, a várólista, a regiszterrendszer, a transzplantációs központok, a műtők, az orvosi csapatok, a sterilitás, az utógondozás, hát nagyon-nagyon sok elem van ebben a rendszerben, és ezt stratégikusan, tehát átgondoltan, tervezetten, következetesen és nagyon sok ráfordítással lehet fejleszteni olyan szintre, hogy ténylegesen érezhető legyen a javulás. Tehát, hogy sokkal több donáció történjen, sokkal több műtét történjen, és ezáltal, aki várólistán van, az jobb eséllyel tudjon eljutni a műtétig. Tehát, hogy lehetséges a felzárkózás, de nagyon-nagyon sok tényezős és nagyon sok munka, és főleg állami, tudatos állami fejlesztés szükséges hozzá.
Köszönöm szépen, reménykedjünk, azt mondom.
Igen, mindenképp. Igazából mi úgy állunk hozzá, és nem titok, hogy már a rádióban is voltak beszélgetéseink, a közös alapító társunk, munkatársunk voltak beszélgetések, tehát nem titok, hogy azon dolgozunk, hogy megalapítsuk a Romániai Magyar Szervátültetettek Egyesületét, viszont ebben az benne van az alapításban az a fajta tudatosság, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk a rendszerben, mi az, ami rajtunk múlik, és mi az, ami nem rajtunk múlik, hol tudunk mi segíteni, akár a szervátültetése váróknak, akár a szervátültetésen át esetteknek, és az az alapvető hozzáállásunk, hogy ki kell tudni használni mindazt, azt a játékteret, azt a mozgásteret, ami a rendelkezésünkre áll. És kevésbé koncentrálunk arra, hogy mit kellene az állam csináljon, hanem arra koncentrálunk, hogy mi mivel tudunk segíteni. És mi óriási mozgásterünk van így is, látva és tanulva a magyarországi betegszervezetektől, amivel segíteni tudhatunk a közeljövőben. És elsősorban erre koncentrálunk, és igen, közben pedig reménykedünk.
A 15. szociológus napok egyik igen érdekes plenáris előadása volt, az, amelyet Csata Éva tartott a HIFA Románia Egyesület részéről. A címe pedig az volt, hogy a fogyatékkal élőkkel való munka hétköznapi valósága. Hát ez egy ilyen nagyon összefoglaló cím, és megtudhattuk, eddig csak sejtettük, de hát bizonyára akinek kapcsolata volt ezzel a világgal, eddig is tudta, hogy ez a segítőszolgálat mennyire életforma, nem is annyira egy munka. De hát arra kérem, hogy előbb mutassa be a HIFA Románia Egyesületet és annak a szerepét.
A HIFA Románia Egyesület, ahogy a neve is sejteti, Hilfe fül áll, ez segítség mindenkinek jelentéssel bír, ami azt jelenti, hogy nem csak fogyatékkal élőkön és krónikus betegeken, ahogy a kezdetekben, 2000-ben ezt vallották a szervezet létrehozói, hanem minden olyan hátrányos helyzetűn, aki hozzánk fordul, segíteni próbálunk valamilyen formában. Ha nem rendelkezünk a megfelelő eszköztárral, akkor információval, azaz arra a helyre igazítjuk, ahol ezt a megfelelő segítséget megkaphatja.
Ez a, mondjuk úgy, hogy infrastruktúrális háttér. Ott vannak a hétköznapok, azok az emberek, akik ezt a feladatot végzik, akiknek ez hivatása, és ez kiderült most, hogy hát ez nem egy munkahely, hanem ez egy életforma, talán még a hivatásnál is több, amelyet csak olyan ember kellene vállaljon, aki tényleg azonosulni tud vele. Tehát itt a hétköznapokról volt szó, amelyek tulajdonképpen nem hétköznapok, mert egy ilyen foglalatosság nem az átlagember hétköznapi foglalatossága. Ez annál több. Hogyan ragadná meg a lényegét ennek a tevékenységnek, hivatásnak?
Úgy, hogy a szeretetben nincsenek szünetek, nincsenek ünnepek, hanem a szeretetnek állandónak kell lennie. Tehát aki emellett a terület mellett döntést hoz, és ezt a döntését tudatosan vallja, és ahogy az előadás során említettem is, ezt állandóan újra és újra elismétli önmaga előtt, és újra és újra tudatos döntéseket hoz, életformává avanzsálja. Tehát, hogy nem haragszik azokért a krízis helyzetekért, amik megtörténnek, hanem pontosan tudja, hogy ő az az ember, akinek ebben a helyzetben helyt kell állnia és segítséget kell nyújtania.
Éppen erre kérdeztem volna rá, hogy ki az az ember, kik azok az emberek, akik ezt a szolgálatot felvállalják olyan körülmények között, hogy, mint kiderült, egy nagyon felelősségteljes, nagyon nehéz, akár kiégéshez is vezető út. Tehát lehet-e megtalálni a legmegfelelőbb embereket-e szolgálatva, és ha igen, akkor miként? Mert itt beszélt önkéntességből, beszélt hivatástudatról, képzésből, mert képzés is van egy téven, de hát ezek kell találkozzanak egymással ahhoz, hogy a megfelelő ember a megfelelő helyen legyen, és a legjobb munkát végezze.
Tehát amikor valakit alkalmazunk egy adott munkakörre a szervezeten belül, tehát reménykedünk abban, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz, de erre mindig az idő adja meg a választ. Ha valaki tud így élni, ha valaki képes a családtagjaival megértetni, hogy ezt ők nekik is szolgálniuk kell, akkor ez rendben lesz, és tényleg akár élethosszig tartó együttműködést láthatunk magunk előtt kibontakozni. Ha viszont nem, és ezt nagyon egyedül teszi, és ezt nagyon lelkismert fordulások közepette, akkor valószínű, hogy előbb-utóbb ez a szerződés végét járja.
Hát említette, hogy 25 éve van a pályán, és ez alatt a 25 év alatt nagyon sok minden változott a területen, hozzáállásban, az emberanyagban, általában a társadalmi igényekben, és a társadalmi jelenségeknek azon részében, amelyek mondjuk kitermelik azokat a rétegeket, embereket, akik rászorulnak az önök munkájára. Tehát egy folyamatosan változó társadalom, és egy folyamatosan ehhez alkalmazkodó szolgálattevő réteg találkozik.
Igen, de hogy ez a változás, ez valahol egy kölcsönhatásnak a következménye. Tehát egymásra voltunk hatással, egymással értettünk meg olyan helyzeteket, amik megoldásra vártak, problémákat, amiket nekünk kellett megoldani, közösen, összefogással, és így alakult ez a csodaszép változás, ami elvezetett mához, én ezt így érzem.
Itt most nagyon szűkszavú, de azt hiszem, hogy ezt nem lehet ennyire szűkszavúan elintézni, mert folyamatosan szóba jött az is, hogy tulajdonképpen ettében egy hiánygazdálkodás van. Tehát sokkal többen vannak a rászorulók, mint azok, akik segíthetnek. Sokkal több forrás is kellene, pénzügyi, anyagi háttér, szervezet, avagy önkéntes formában, és valószínűleg sokkal több állami beavatkozás. De ha mindezek nincsenek meg, nem adottak a körülmények miatt, akkor mégis mit lehet tenni nem formálisan, informálisan etéven, hogy az egyensúlyt megtartsuk.
Igen, a szervezetnek van egy nagyon érdekes programja, ami azt a nevet viseli, hogy tanuljunk másként, milyen fogyatékkal élni, és itt a diákokat egészen óvodáskortól felnőtt korig arra próbáljuk nevelni, szocializálni, hogy hogyan álljanak helyesen a fogyatékkal élőkhöz. Na, ők azok, akiknek elmondjuk azt is, hogy nagyon szép dolog az érzékenyítés, mint olyan, de az igazi érzékenyítés az ott kezdődik, hogyha nekem lesz egy társam, óvodás, iskolás, egyetemi társam, aki fogyatékkal élő. Mi az, amit én, illetve mi az, amit mi, mint közösség tenni tudunk. Ha a szomszédunkban egy idős néni egyedül marad, gyerekei külföldön vannak, vagy elhuny a férje és azért marad magányos és egyedül, krízis helyzetben, akkor mi az, amit a szomszéd gyereke tehet? Te mit tehetsz? És itt rengeteg minden felsorolódik, aminek mind-mind a birtokában vagyunk. A kérdés az, hogy megmerjük engedni magunknak, hogy erre esélyt adjunk, kibontakozni vagy sem.
Sokszor az a helyzet is fennáll, hogy a rászoruló nem egy esetben restel segítségért fordulni, vagy segítséget kérni konkrétan egy szemétől vagy szervezettől, mert úgymond szégyelli azt, hogy ő rászorul. És lehet, hogy az utolsó pillanatban fordul segítségért, vagy olyankor, amikor már olyan helyzetbe került, ahonnan nem fordulhat vissza az ő sorsa, nem fordulhat jobbra. Tehát lehet az, hogy meg kell keresni az adott egyedeket, társadalmi csoportokat, és nem megvárni azt, hogy ők kérjenek segítséget. Gondolom, hogy ezzel rendszeresen szembesülnek.
Igen, egyre gyakoribb az, hogy kereslet és kínálat találkozik valahol középúton. Tehát aki fogékonyá válik a problémájából adódóan az ilyen dolgok meghallására, az előbb-utóbb tudomást szerez rólunk. Illetve, ha a környezetünkben, megyénkben, városunkban rászoruló van, például sétálok az utcán, és jön egy fizikai fogyatékkal élő, akit életemben nem láttam, biztos, félre fogok húzni az utcán, és meg fogom kérdezni tőle kiszállva az autóból, hogy jó napot kívánok, ön kicsoda, tudunk-e segíteni, mert hogy ezzel foglalkozunk. És ez így teljesen rendben van, hiszen egy kis közösség vagyunk, akiknek ez a dolga az egymásra való odafigyelés.
Igen, de ugyanakkor elmondta azt is, hogy vannak álproblémák, vagy a valóságosnál nagyobb súllyal értékelt gondok, tehát amelyek nem feltétlenül az önök segítségével szorulva oldódnának meg, hanem önökhöz fordulnak velük, és akkor mérlegelni kell, hogy a megfelelő választ adják, tehát egyértelmű, hogy nincs olyan nagy bajban mondjuk az illető, mint ahogy ő beállítja. Ilyenkor mit tudnak tenni? Tehát nem tudják azt az energiát elvenni egy rászorulótól, hogy odaadják annak, aki kevésbé rászoruló, gondolom.
Nagyon érdekes, hogyha az embernek van ideje és türelme ezt a folyamatot, ezt a táncot végigjárni. Rendszerint el szoktunk jutni oda, hogy a hozzánk forduló az, aki kimondja azt, mint egy önmagától, hogy vannak nálam nehezebb helyzetben lévők. Tehát ezt meg tudja ő fogalmazni, mi több tovább tud lépni egy olyan szintre, hogy akár ő maga váljon segítségnyújtóvá.
Hogyan tovább? Derülátó-e a következő évek helyzetét illetően, mert folyamatosan szembesülünk a társadalmi problémákkal, a gazdasági válságokkal, szociális kérdésekkel, újra meg újra megújuló mindenféle válsággal. Habár összességében mégis haladtunk előre a pozitív irányba a romániai társadalomban is. De bizonyára az újabb és újabb problémák fognak megjelenni, amelyekkel eddig nem számoltunk.
Igen, ha azon gondolkodom, hogy ezelőtt 20-21 évvel mi az, ami új problémának minősült, és azt ma sikerült megszelídíteni, akkor természetesen derülátó vagyok, hiszen mindegyre kitermeli magának az adott krízishelyzet és probléma megoldást is.
Tehát akkor nem tetek más, mint hogy jó munkát, sok ötletet, kitartást, türelmet kívánjak, hiszen említette, hogy a türelem az egyik legfontosabb erénye annak, aki a szociális munkát vállalja. No, de mi a türelem ez esetben? Mert türelem az lehet sokféle területen sokféleképp. Van, akinek van türelme bizonyos dolgokhoz, és más területekhez pedig nincs. Ezt ki lehet nevelni, ezt a türelmet? Vagy egy született adottság? Vagy mind a kettő?
Szerintem mindkettő, és szinte azonos arányban. Minden egyes egy ilyen munkahelyen eltöltött munkanap, egy ilyen életforma önmagunkénak való tudása az, amely nevel bennünket arra, hogy szeretettel viseljük el egymást. És ezt jelenti a türelem ebben a helyzetben.
Köszönöm szépen. Akkor sok türelmet kívánok önöknek.
Adjon a jó Isten, köszönjük.
Miért intenzív ma az anyaság? Tette fel a kérdést Dzsambásó Réka a 15. szociológus napokon tartott előadásában. Hát én egy kicsit megrökönyödtem ezen a kérdésen, vagy kijelentésen, adott esetben kijelentés volt, hiszen az anyaság az mindig intenzív volt. Az anyaság története az emberiség története.
Ez így van. Egyébként pont ez a felismerés képezi az egyik meghatározó könyvnek a központi problémáját, amit erről az intenzív anyaságról írtak 96-ban az Egyesült Államokban. Nagyon sok meghatározó könyv született még ebben a témakörben, de valahogy erre folyamatosan visszautalunk azok, akik az anyaság társadalmi vonatkozásaival foglalkozunk. Az volt a kérdésed, hogy miért intenzív, nem volt-e mindig intenzív? Nem. Nem volt mindig.
Vagy másként volt intenzív?
Nem is volt feltétlenül mindig intenzív, de lehet, hogy a hallgatók számára azért az célszerű, hogy meghatározzuk, hogy mit ért ma a szociológia, tehát ez nem egy hétköznapi fogalom, vagy nem a hétköznapi ember, ez nem az én minősítésem, ez egy szociológiai fogalom.
A hétköznapi ember megéli és nem értelmezi, ugye?
Így van, meg el is nevezheti adott esetben, de ez a szociológia által használt fogalom, és azt érti alatta, hogy az intenzív anyaság az egy társadalmi norma, tehát norma alatt azt ért a szociológia, azt a helyzetet. Szóval, hogy az intenzív anyasság, vagy az anyasság intenzivitása, az egy társadalmi norma. Ugye minden norma a szociológia értelmezése szerint azt jelenti, hogy egy olyan elvárásrendszer, egy olyan szabályrendszer, amely kötelező az egyénekre nézve. Ez nem választás kérdése, hanem ezt interiorizáljuk, tehát nem csak megtanuljuk, hanem elfogadjuk, belsőnké tesszük, és ez szerint cselekszünk. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy ma az anyák, úgy intenzív anyák, hogy ezt nem élik meg kényszerként, mert a társadalmi normákat általában nem éljük meg kényszerként, hanem azt szerint, a recept szerint játsszuk el, vagy töltjük be az anyaságunkat, amit a társadalom tőlünk elvár. És miért intenzív? És ebben kötődöm a 15. szociológus napok nagy témájához, ami a közszolgáltatások látszólag semmi köze egyiknek a másikhoz, de valójában az a közös, hogy megint csak a különféle kutatások eredményei alapján az államnak a leépülése, a közszolgáltatásoknak a hiánya, illetve a fiataloknak a meglehetősen elnehezülő helyzete, vagy nehezebb helyzete miatt a felelősség nagyon erősen rátolódik az anyákra, hogy a gyerekeik boldogulását biztosítsák. És ez is felmerülhet a hallgatókban, hogy de hát ez nem volt-e mindig így. Azért ezen a felelősségen más korokban osztoztak az iskolával, a faluval, a helyi közösséggel, más szereplőkkel, most viszont a társadalomban van egy olyan közmegegyezés, hogy a gyerek beválása, idézőjelesen, vagy későbbi boldogulása, az teljes mértékben az anya érdeme, vagy az anya kudarca, ami, ha egy kicsit jobban a mélyírásunk, ez közelről sem magától értetődő, ez nagyjából ezt így a 1950-es évek óta gondoljuk így, ez korábban teljesen felfoghatatlan lett volna, ezt így meg is fogalmaztam az előadásban. A 20. század elején valakinek gratulálnak a gyerekéhez, akkor teljesen döbbenten nézett volna arra, hogy egyrészt nem különösebben tűzött ki célt maga elé, hogy milyenné nevelje, másrészt meg az a gyereknek az érdeme, nem az övé. Tehát mindig ezekből a visszatekintésekből.
Tehát hagyta a folyamatokat a maguk természete szerint zajlani végeredményben.
Így van, igen, így van, nem voltak ilyen aspirációk, ugye megint csak a szociológia fogalmával élve, nem tűzte ki. Eleve, tehát nagyon sok olyan kutatás van, ami megpróbálja rekonstruálni különféle történeti forrásokból, hogy hogyan neveltek régen, milyen volt az apa szerep, az anya szerep, és azért az volt a jellemző, hogyha az emberiség történetét egy napnak tekintjük, vagy 24 órának, akkor ebből 23 óra és 50 percen át úgy neveltek, hogy nem neveltek valójában, mondják ezek a történelmi elemzések, hanem el voltak a gyerekek a családban és a helyi közösségben, és sokkal organikusabban, sokkal több utánzással, sokkal kevesebb aggodalommal egyszerűen csak felnőttek, úgyhogy kb. Már 5 éves koruktól bekapcsolódtak a háztartásban folyó munkahálakotókba, és a gyereknek egyébként a fő értéke az a munkaereje volt, bármilyen furcsa is. És ez változott nagyon radikálisan, előbb fokozatosan az iparosodással, majd a 70-es évektől ez a középosztálynak egy ilyen, tehát a kicsit jobban szituált diplomásoknak azzal az elvárással szembesülnek, hogy nekik úgy kell nevelniük, és így definiáljuk az intenzív anyasságot, hogy egyrészt övék a kizárólagos felelősség, hogy nagyon tájékozottnak kell lenni, nagyon sokat kell olvasni, nagyon bizalmatlannak kell lenni, minden olyan szereplővel szemben, akivel találkoznak, lett légyen az tanár, vagy orvos, vagy bárki, a saját kezébe kell vennie a gyereknevelését, nagyon sok időt kell vele töltenie, és nagyon sok pénzbe kerül. Tehát ez is az intenzív anyasságnak az egyik jellemzője.
Tehát a társadalmi elvárások, amiről beszéltél, de ugyanakkor ezek a társadalmi elvárások végül is mégiscsak egy kényszer valahol, és mégiscsak egy olyan pálya, egy kényszerpálya, az anya számára, amelyet nem hagy el, de nem is jut eszébe, hogy elhagyjon. Erről beszéltél, tehát ennek meg kell felelni minden áron. Persze kivételek azért vannak. És akkor ez a minden áron való megfelelés, ennek ára van, gondolom.
Igen, nagyon fontos, hogy ezt az anyák a lehető legritkábban élik meg kényszerként. De ugye ettől szép a társadalomtudomány, és ettől okos a társadalom, hogy úgy kényszerít rá bennünket, vagy úgy vesz rá bennünket, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedjünk, hogy közben azt gondoljuk, hogy ezek a mi döntéseink. De hát én pont arra próbáltam rámutatni két kutatásnak az eredményeit felhasználva, hogy valójában alig van választási lehetőség. Tehát csak így, ez szerint a recept szerint lehet ma anyának lenni, és ez azért van, mert egyrészt nyilván az egyik legszemélyesebb síkja az életünknek a gyerekünk és a gyerek iránti nagy rajongás és elköteleződés, szeretet, anyai szeretet. A másik a felelősség. Tehát nem csak a társadalom gondolja úgy, hogy mi vagyunk a felelősek, vagy az anyák a felelősek, hanem az anyák maguk is. Tehát nyilván nem tudják azt a kockázatot felvállalni, hogy esetleg a nem törődömségük miatt, vagy a kisebb éberségük miatt ne legyen sikeres a gyerekük majd.
Hát ennek ellenére elég sok olyan eset van, amikor ez nem sikerül, valamilyen oknál fogva. Tehát ebben a folyamatban részt venni, sikeresen végigvinni, és úgymond lezárni azt a szakaszt. Tehát ugye vannak, akik kisodródnak.
Minden bizonnyal vannak, akik normaszegűen viselkednek, de azért az alapeset az az, hogy hát nyilván az is mindig vitatható, sőt, tehát a kutatások arról is szólnak, hogy mi mindent tulajdonítunk az anyáknak, ami azért nem magától értetődő, hogy az valóban az ő felelősségük lenne. És hát ez a bűntudat, és akkor ugye arra vonatkozott a kérdés, hogy azért ennek az árát is meg kell fizetni, vagy hogy ennek azért vannak költségei, nem anyagi értelemben feltétlenül, és hát az anyai bűntudatnak a kérdésével foglalkoznak egyre gyakrabban, immár nem csak pszichológusok, hanem a társadalomkutatók is.
Mégis van bűntudatuk, bár mindent megtesznek.
Igen, pontosan amiatt, mert nincs egy recept, hanem nagyon sok kiszámíthatatlanság, ugye, aki esetleg anyaként hallgatja ezt a műsort, és esetleg mondjuk 15 évnél, 15 évesnél fiatalabb a gyereke, mert hogy ezek nagyon sokat változnak is, tehát vannak barátnőim, vagy interjúalanyaim, akiknek a gyerekei között mondjuk 6-7 év van, és arról számolnak be, hogy a két gyerek között akkorát változik az éppen domináns gyereknevelési iskola, hogy újra kell tanulniuk a tankönyvekből, vagy a szakkönyvekből, hogy épp a hozzátáplálás mikor, mivel, milyen ütemben, stb.
Tehát ezek a ciklusok folyamatosan rövidülnek, ugye?
Igen, ezt nem tudom megítélni, de mindenképpen van egyfajta változás, de hogy akinek azért viszonylag fiatal gyereke van, az be tud arról számolni, hogy ez mekkora nyomás rajtuk, és milyen. Hogy eközben viszont nagyon sok a bizonytalanság. Azzal is ugye az előadásomat is ezzel a viccel kezdtem, hogy aki tanácstalan a saját karrierjét illetően, egész biztosan jól óra tesz, hogyha elmegy anyai tanácsadónak, tehát bármilyen pszichológus vagy kvázi pszichológusként, hozzátáplálási, gyerekjárási, gyerekcipő, vásárlási, gyermek lélekegyensúly biztosítási tanácsadónak érdemes elmenni, mert borzasztó kereslet rá, mert olyan szintű a bizonytalanság és a szorongás az anyákban, hogy jól csinálják, de valójában a nap végén soha nem lehet tudni, hogy az volt-e a jó döntés, hogy angol magánórára küldjük, vagy az, hogy nem küldjük angol magánórára, mert mind a kettő mögött van valamiféle iskola.
Egy kicsit cinikus leszek. Hát a tanácsadónak nem az az érdeke, hogy holnap megint visszajöjjön az anyuka és tanács, hát kérje, hiszen ez egy üzlet.
De igen, de ezek közül az elhangzó tanácsoknak valószínűleg csak a kisebb része esett át olyan komoly szisztematikus hatásvizsgálaton, aminek a birtokában azt lehet mondani, hogy tényleg az a jó, ha a gyerek jár angol órára. Szóval azért ez a próba szerencse erősen benne van. Arról nem is beszélve, hogy nincsenek univerzális receptek, tehát a külön alvás bizonyos gyerekeknél működik, másoknál meg nem. De hogy miután ez egy nagyon sok tényezős, tehát lássuk be azt, hogy egy gyerek 20 éves korára beválik-e, jól felnő-e, megtalálja-e a helyét, vagy 30 éves korára azért. Pont ez az egyik üzenet, amit hangsúlyozni próbáltam, hogy miközben azért józan ésszel azt látjuk, hogy az nagyon sok tényezőnek a következménye, vagy az eredménye, hogy egy gyerek 30 éves korára fiatalként, vagy fiatal felnőttként boldog lesz-e, az ugye először is függ az ő személyiségétől, függ a tágabb családjától, amiben nem csak az anya van. Eközben viszont a társadalom kiemeli és privilegizálja az anyát, őt illeti elismeréssel, ha jól sikerült a gyerek, itt mutatnám az idézőjelet, ha nem rádióban beszélnék, de ha kudarca van a gyereknek bármilyen természetű, vagy az immár fiatal felnőttnek, akkor az megint csak az anyának a felelőssége, miközben egy nemes tolvanással megfeledkezünk az összes többi tényezőről.
Hát az apákról is. Itt az eladás során többször is említetted, hogy az egy másik tanulmánynak lesz majd a témája, hogy az apa szerepek, az intenzív apaság akár, de hát nem lehet teljesen külön tárgyalni az apát és az anyát, és talán ebben a beszélgetésben is azért térjünk ki az apa szerepe is, mert elmondtad, hogy semmilyen körülmények között ők nem nélkülözhetőek. Nyilván vannak olyan családok, ahol egyszülős család van, csak anyukás család, vagy csak apukás család, de ettől függetlenül ez egy egyenlet.
Természetesen nem is szeretném én az anyakutatások amolyan nem szándékolt mellékhatásaként azt sugalni, hogy nekik ne lenne nagyon nagy szerepük. Nincs is könnyű dolguk, mert éppen miközben az anya szerepre is nagyon sok minden hat, a közel az apa szerep viszont most tényleg átalakulóban van. Tehát bizonyos értelemben könnyebb volt apának lenni abban a társadalmi korszakban, ahol csak, és itt is mutatnám az idézőjelet, annyi volt a dolga az apának, hogy az anyagi hátteret biztosítsa, és nem volt vele szemben elvárás az, hogy részt vegyen intenzívebben a gyereknevelésben. Ez már eléggé jelentősen átalakulóban van, főleg a magasabban iskolázott, magasabb státuszúak körében teljesen egyértelmű az, hogy érzékelik, és ez bennük is egyfajta vágyat szül, hogy intenzívebben jelen legyenek, miközben a munkaerőpiaci elvárásoknak ugyanúgy meg kell felelniük, vagy talán még jobban. Tehát ugye a makrogazdasági adatok azok azt mutatják, hogy az életszínvonal stabilizálásáért lényegében többet kell ma dolgoznunk, hogyha így nagyobb perspektívában nézem. Az ő munkaerőpiaci helyzetük adott esetben ugyanolyan kiszámíthatatlan, vagy mondjuk vállalkozók, és emellett kell intenzívebben apának lenniük, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás.
Tehát ez egy másik téma, ennek a folytatása lesz az anyaszerep bemutatásának a folytatása. Köszönöm szépen, és hát gondolom, hogy erre is majd sor kerül.
Igen, köszönöm szépen, és remélem, akkor is számíthatunk a rádió érdeklődésére.